szeretném felolvasni ezt az ige szakaszt, amit mai napon hiszem, hogy az Úrtól kapunk, és erről fog szólni az ige hirdetés is. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetéből az első két vers, és még a 9-től egészen a fejezet végéig hoztam szakasz. Tehát így szól Isten igéje, a Róma 12.1-től. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És a 9. verstől. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd annyira egyértelmű és annyira világos, és az embertől egyet kérsz, hogy hallgassa meg, és hogy engedelmeskedjen. És Uram, ez a vágyunk ezen a mai délutánon is itt Kőszegen. Szeretnénk meghallani a te szavadat, és szeretnénk engedelmeskedni neki. Köszönjük, Uram, hogy ez az, ami előtted kedves. És imádkozunk azért, hogy áld meg, Uram, az igét. Köszönöm, Uram, hogy nem az ige hirdető bölcsessége vagy felkészültsége az, ami igazán számít, hanem a te jelenléted, a te keneted, és a te igédnek a bölcsessége. Kérünk téged ezért, Uram, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy be tudjuk fogadni a te szent igédet az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hányan éreztétek már úgy, hogy a keresztény élet az nem könnyű? Hányan éreztétek már úgy keresztényként, hogy nagyon magas a mérce, amit nekünk meg kell ugranunk? Hányan voltatok úgy, hogy úgy éreztétek, hogy ez nem fog menni? Volt már ilyen közületek? Csak hogyha ezt a felolvasott szakaszt a 9. verstől, ugye egyenként megnézzünk, amit nem fogok most megtenni, de esetleg házi feladatként megnéztetitek otthon, áttanulmányozhatjátok, de ha megnézzük ezeket a verseket, akkor egy nagyon magas életre hív Isten bennünket, egy nagyon önzetlen életre hív az Úr bennünket, és hogyha megnézzük Jézus tanításait is, vagy Pál apostolnak a többi helyen leírt tanításait, ha csak a hegyi beszédre gondolunk, vagy Pál apostol leveleinek a második részében általában az életvitelre vonatkozó szabályok, gondolatok vannak leírva, az elvárások vannak leírva, akkor el tudjuk mondani, hogy a keresztény élet az egy nagyon magas mérce, amit nem tudunk a saját erőnkből megugrani. Ilyen életet, amit itt Pál apostol is leír, ebben az önzetlenségében, ebben az odaszállásában, ebben a buzgóságában nem tudunk élni a saját erőnkből, nem tudunk megélni a saját képességeinkből, ehhez újonnan kell születnünk. És itt van a keresztény életnek a titka, nagyon sokan keresik ezt, nagyon sokak számára Jézusnak a tanítása, egy csodálatos tanítás, egy követendő minta, és nagyon sokan meg is próbálják élni a kereszténységet, de egy dologra nem jutnak el. Nem térnek meg. Nem születnek újjá. És megpróbálják vallásos élettel megélni azt, amire Isten szánta az életüket, de a Biblia egyértelmű ebben, hogy régi természettel nem tudsz új életet élni. Ugye minnyien ismerjük Jézusnak azt a példáját, hogy az új bort, az új tömlőbe kell tölteni. Hogyha régi tömlőbe töltenénk az új bort, akkor szétszakadozna az a tömlő, és a bor is kifolyna. Na ugyanígy van a keresztény élet is. Ahhoz, hogy meg tudjuk élni, ahhoz, hogy ez az új bor be tudja tölteni az életünket, be tudja tölteni a cselekedeteinket, a döntéseinket, a viselkedésünket, ehhez újjászületett természetre van szükségünk. És a Biblia ebben egyértelmű, hogy szükséges néktek újonnan születnetek. Ugye ismerjük Jézus, amikor találkozik Nikodémusszal. És Nikodémus megkérdezi, hogy hogy lehetséges ez. Jézus azt mondta neki, hogy szükséges újonnan születnetek. Víztől és Szentlélektől. És én úgy gondolom, hogy az új szövetségnek ez egy alaptanítása, hogy csak úgy vagyunk képesek Istennek tetsző életet élni. Csak úgy vagyunk képesek erre az önzetlen életre, erre a képmutatás nélküli szeretetre, mert hogy erről szól a kereszténység, amit a 9. versről van leírva, hogyha az életünk átment a megtérésnek és az újjászületésnek ezen a csodálatos állomásán. A hívő élethez szükségünk van arra a belső erőre, dinamikára, amit egyedül az újjászületéskor kap meg az ember. Szükségünk van rá, hogy Jézus Krisztusnak az élete tudjon bennünk munkálkodni. Amíg ez nem történik meg, addig egy vallásos életet tudunk csak élni, akkor megpróbálunk Istennek tetsző életet élni, megpróbálunk Jézus Krisztus elvárásai, megpróbáljuk Jézus elvárásai szerint élni az életünket, de nagyon, hát úgy mondjuk, nyögvenyelős fog sikeredni. Nagyon vallásos, izzadságszagú életre fog sikeredni, és nem is várja ezt el, hogy a saját erőnkből az isteni elvárásoknak eleget tegyünk. Jézus azért halt meg, és azért támad fel, hogy mi a feltámadásának az erejében tudjunk újjászületni, és a feltámadás erejével tudjuk megélni a keresztény életünket. És a 2. Korintus 5.17-ben van az én alapigém, ami úgy kezdettől fogva a kereszténységemet nagyon erőteljesen meghatározta. Ez úgy szól, hogy ha valaki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúlnak, és íme újjá lett minden. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És azt mondja, hogy mindez pedig nem tőlünk van, hanem Istentől van. A Teremtő Istentől, aki egy új életet teremtett bennünk. Nem arra hívott el bennünket, hogy a vallásnak a kötelékeivel, a vallásnak az előírásaival megterhelve éljük az életünket, hanem arra hívott el, hogy a léleknek a szabadságában, a feltámadásnak az erejében tudjuk megélni mindazt, amire Jézus tanított bennünket.
A hegyi beszédet nem vagyunk önmagunkban képesek megélni, mert túlságosan magas a léc. Ehhez Jézusnak kell bennünk élni. Ehhez a Szentléleknek az ereje kell, hogy működjön, munkálkodjon az életünkben folyamatosan. Ehhez az kell, hogy teljesen átadjuk az életünket a mindenható Istennek. Tehát az Úr maga az, aki alkalmassá tesz bennünket. Többször van a Bibliában ilyen, hogy ezekre kicsoda alkalmas. 2 Korintusban például az elején. Kicsoda alkalmas ezekre. És Pál meg is válaszolja, hogy ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Ami alkalmas voltunk, Istentől van. Minden ott a Golgotán dőlt el. Minden ott dőlt el, amikor Jézus a bűnös természetünket magára vette ott a fán, és meghalt. És aztán feltámadott Istennek a dicsőségére. És hogyha te ezt hittel elfogadod, hittel a magadévá teszed, akkor az életedben ez egy olyan erővé lesz, ami által képes leszel Isten magas elvárásainak megfelelni. Tehát Isten az, aki bennünket alkalmassá tett. Azáltal, hogy újjászülettünk, azáltal, hogy isteni erők birtokosává tett minket, amikor betöltött az ő szent lelkével bennünket. De még így is nehéz a keresztény élet. És igazából ma erről szeretnék beszélni, hogy a keresztény élet még így sem könnyű. A keresztény élet még így is rengeteg önfeláldozással jár. A keresztény élet még így is rengeteg küzdelemmel, harccal, nehézséggel jár. Sőt, azt tudom mondani, hogy a keresztény élet még így is rengeteg kudarccal és bűnnel is sajnos jár. Csak a nagyszerű hír, hogy ezekből a bűnökből ki lehet jönni, ezekre a bűnökre bocsánatot lehet találni, és újra lehet kezdeni. Fel lehet kelni. Tehát egyszer beszéltem itt a Kejfej Jancsiról, hogy a keresztények olyanok, mint a Kejfej Jancsik, hogy van valami súly az életünkben, ami bármerre lökődünk, bármerre taszítja az életünket, ez a világ, vagy a bűn, vagy bármi, a végén mindig csak megállunk, és azt mondjuk, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr meg tetteit. És hogy megostorozott az Úr, de nem adott át a halálnak. És ma is őt szolgálom. És úgy gondolom, hogy ez mindnyájan kegyelemből élünk. Mindnyájunkat ez a kegyelem, ez megtart. Megtart ma is, meg megtart egészen majd az utolsó napig. És amikor majd ott az utolsó napon az Úr elé állunk, akkor megint csak ez a kegyelem lesz az, ami azt mondja ránk, hogy jó van, hű szolgám, jó és bölcs szolgám, örököld a te uradnak az örömét. Szóval a keresztény élet még így sem könnyű. És egy nagyon komoly elvárás fogalmazódik meg a hívők felé, és amit felolvastam a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének az első két versében, ez éppen erről szól. Azt mondja Pál apostol az első versben, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Íme itt van a keresztény életnek a titka. Itt van a keresztény életnek az a gondolata, amit hogyha cselekszünk, akkor az életünkben nagyon komoly változások állnak be. Azt lehetne mondani, hogy odaszállás nélkül nincs keresztény élet. Odaszállás nélkül nincs önzetlen élet, odaszállás nélkül nem tudunk Istennek tetsző, Istennek kedves életet élni. És itt Pál apostol azt mondja, hogy könyörgöm, kérlek benneteket, testvéreim, ott az első században, tudjuk, hogy milyen volt a szellemi légkör az első században, hogy milyen eleven volt a Krisztus szeretete az emberekbe, az Istennel való kapcsolat, milyen erőteljes volt. De azt mondja Pál, hogy ahogy ez igaz volt rájuk, és nekik is erre volt szükségük, úgy van szükségünk nekünk is Pálnak erre a felszólítására. És ma az Úr Pálon keresztül, meg rajtam keresztül is, aki ezeket felolvasom, ezért könyörög. És ezért kér bennünket, hogy szánjuk oda a testünket élő és szent áldozatul. odaszállás. Megnéztem eredeti görögbe ezt a szót, hogy odaszállás, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy odaállni valaki mellé. És ott van még egy jelentése, oda feküdni valaki mellé. Odaállni valaki mellé. Megvolt már ez a tudatos döntés az életedben, hogy odaálltál Jézus Krisztus mellé. Megvolt már ez a tudatos döntés, hogy ország, világ, emberek, démonok, angyalok, mindenki előtt odaálltál Jézus Krisztus elé, és azt mondtad, hogy nekem azt kell, amit ő akar adni. Én az ő oldalán állok. Én vele akarok lenni. Akkor is, hogyha a világ ezért megvet, akkor is, hogyha ez teljesen ellentmond azzal, ahogy a világ megpróbál befolyásolni, megtetted-e az életedben ezt a döntő lépést, hogy odaálltál Jézus mellé. Akkor is, hogyha leköpnek érte, akkor is, hogyha megvetnek érte, akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem illesz bele a képbe, és valóban keresztényként nem kell, hogy beleíjél a képbe, keresztényként nem kell, hogy olyan legyél, mint ez a világ. És a másik jelentés, hogy oda fekszik mellé. És nálam ez úgy fordítódik le, ugye gyakran tolmácsolok, gyakran fordítok, általában gondolatokat kell átfordítanom a magam nyelvére. Oda feküdtem-e már Jézus mellé a keresztre? Oda szegeződött-e már az életem Jézus Krisztussal együtt a keresztre? Az életemnek a halálba adása nélkül nincs kereszténység. Amíg én élek, addig nincs kereszténység. Amíg én élek, addig próbálkozások vannak, és aztán elbukások is, de amikor átadtam az életemet Jézusnak, és Pállal együtt, azt tudom mondani, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ekkor kezdődik a keresztény élet. És ezt nevezzük odaszállásnak. Amikor élő és szent áldozatul oda tesszük az életünket Istennek az oltárára. Keresztényként annyit jelent, hogy azonosulok Jézus Krisztus halálával. Odafekszek mellé a keresztre. Ez az odaszállás. És amikor a saját akaratom jelenik meg, akkor ehelyett az Isten akaratát választom, mert már nem én élek. Mert már nem én élek. Az a régi Csabi, az a múlt. És a saját nevedet is behelyettesítheted. De ma már élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt szerint akarok élni, ahogy Jézus mutatja. Azt szerint akarok élni. És az egész új szövetség valójában azt fejezi ki, azt írja le, hogy keresztényként, krisztusi emberként milyen életet kell élnem ezen a földön. Nem szabálygyűjtemény az új szövetség, nem tiltásoknak a gyűjteménye az új szövetség. Egyetlen egy dolog van benne. Add át az életedet Jézusnak, és engedd, hogy az ő élete tudjon a te életedben munkálkodni. Szálljátok oda a ti testeteket élő és Istennek kedves áldozatul. Enélkül, az áldozat vállalás nélkül nem beszélhetünk kereszténységről. És mit mond? Azt mondja a második vers, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ne igazodjatok a világhoz. Van egy világ, ami körbevesz bennünket. Egyébként van egy fordítás ennek a mondatnak, ezt az egyik angol bibliában találtam, a ne igazodjatok a világhoz. Úgy szól, hogy ne engedjétek, hogy a világ a maga öntő formájába préselje az életeteket. Ne engedjétek meg, hogy, sőt úgy mondja, hogy a körülöttetek levő világ, vagy a körbevevő világ a maga öntő formájába belepréseljen benneteket. A világnak megvan a maga értékrendje, a világnak megvannak a maga gondolatai, amik ellentétesek Krisztusnak az értékrendjével, és ellentétesek Krisztusnak a gondolataival. A világ megfeszítette Jézust. Ilyen az értékrendje. És ez a világ megpróbálja a keresztényeket is belepréselni a maga gondolataiba. Megpróbálja, hogy igazodjunk hozzá. És hogyha nem vagyunk résen, hogyha nem teszünk meg mindent ez ellen, és nem szálljuk oda az életünket az Úrnak, akkor a világ ezt automatikusan meg is fogja tenni velünk. Tehát keresztényként kell, hogy oda szálljuk az életünket, különben egyszerűen nem tudunk megállni ebben a világban. Ebben a párhuzamos világban, ahogy a Facebookon mint egy címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy van egy párhuzamos világ, ami körbevesz bennünket. Értékrend, ami még a csapból is folyik, ami a tévéből szól, vagy a rádióból szól, a tévéből, ami sugárzódik ránk. És meg kell ezek között nekünk állnunk. Mert a világ azt mondja, hogy ne akarj te más lenni. Fogadd el azt, ahogy mi gondolkodunk. Ne akarj te kitűnni. Miért akarsz te más lenni? Igazodj. Legyél olyan, mint a világ. Igazodj. Legyen rajtad is ugyanaz az egyenruha, mint ami a világon van. Ne akarj te kitűnni. Ne akarj te más értékrendet vallani. Hányszor tapasztaltátok ezt is? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok keresztény valahol itt meg is áll félúton. Egyrészt a szívében ott van Istennek a szeretete, ott van egy vágyakozás is talán Isten felé, de annyira erős a világnak a vonzása, annyira erős a világnak az értékrendje az életére nézve, kezdve az evolúció tanának az elfogadásáig, és az erkölcseinek az elfogadásáig, és az ifjúság, bolondság életérzésnek az elfogadásáig, hogy nem tud egy egészséges keresztény életet élni az ilyen ember. És megint csak, hogyha képiesen akarnám megfogalmazni, nagyon sok keresztény ott lóg valahol a világ meg az Isten országa közötti kerítésen. És nem tudja eldönteni, hogy most itt akar élni, vagy a másikba akar élni. Mert túlságosan vonzza ez a másik is. És a Biblia azt mondja a János első levelében, és szeretnék is odalapozni, János első levele, második fejezet, 15. vers. Itt azt mondja a hívőknek, János apostol, szeretett tanítvány, azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, és ez nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát elmondja János, hogy mindaz, ami ebben a világban van, az egész világ, amelyik Istentől elfordult, az nem Istentől van. Az a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés, tehát minden fronton az emberi élet támadások alatt van. A keresztény életünk is támadás alatt van, a test kívánságaink keresztül, a szem kívánságain, az élettel való kérkedésen keresztül, és nagyon, nagyon bátornak és nagyon határozottnak kell lennünk, hogy mindenre nemet tudjunk mondani. És nagyon nagy bölcsességre és Isten félelemre van szükségünk, hogy a világot kirekesszük, kizárjuk az életünkből, és azt tudjuk mondani, hogy nem kell nekem a gonosznak a portékája. Nem kell a test kívánsága, nem kell a szemek kívánsága, nem akarok kérkedni ezzel az élettel, hanem azt a másik világot akarom választani. Azt a másik értékrendet akarom választani, amit Jézus hozott el. Ami nem a hiúságról szól,
ami nem az önzőségről szól, ami nem a kívánságokról, a gonosz, rossz kívánságokról szól, nem olyan dolgokról szól, amik tönkreteszik az életemet hosszú távon, hanem szeretetről, önzetlenségről és örök életről. Pál azt mondja, hogy régen, amiket tettetek, azok miatt most szégyenkeztek. De ma megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre. Ez a nagy különbség. A kívánságok az embert szégyenbe viszik. Ha a világot követem, ha a gonoszt követem, akkor az életem egyre jobban leépül, tönkre megy, idővel már szinte a pénzen kívül semmire nem is tudok gondolni, férfiak néhány más dologra is, de ha az ember az Urat választja, akkor megszentelődik az élete. És annak a vége, azt mondja a Biblia, örök élet. Viszont ehhez nagyon nagy bátorság kell. Ehhez nagyon nagy elkötelezettség kell, hogy az Urat kövess az életed minden napján. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy szánjátok oda a testeteket, és ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ne engedjétek meg, hogy a világ a maga értékrendjét rátok kényszerítse. A maga présébe, a maga mintájába beletegye az életeteket. Nekünk, keresztényeknek másoknak kell lennünk, mint ez a világ. Azért, mert Jézus más volt, mint ez a világ. És hogyha ő él benned, akkor te is egészen más vagy. És azt mondja, folytatja tovább, hogy ahelyett, hogy igazodnátok ehhez a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával. Egy másik helyen azt mondja, hogy újuljatok meg a ti elmétekben az Isten igéje által. És én szeretném elmondani nektek, hogy az igazi küzdőtér, az igazi harcmező, az itt van. Az itt van. Az elménkben. Itt dőlnek el a dolgok. Itt dől el, hogy hogyan döntesz. Itt dől el, hogy melyik utad választod. Itt dől el, hogy melyik gondolatnak adsz elsőbséget. Itt dől el, hogy Jézust akarod követni, vagy pedig a világot akarod követni. És Pál apostol azt mondja, hogy úgy tudunk szembeszállni ezzel a világgal, és úgy tudjuk megakadályozni, hogy igazodjunk ehhez a világhoz, hogy az elménket megújítjuk. És ez kezdődik mindjárt azzal, hogy megtérésem után elkezdem olvasni az Isten igéjét. És ez közös tapasztalat, hogy amikor egy ember megtér és újjászületik, akkor elkezd hozzá szólni a Biblia. Hogy többé már nem egy teológiai könyv, én például mindig úgy gondoltam, hogy a katolikus egyháznak a mise könyve, a liturgia könyve, nálunk nem volt otthon Biblia, és az én szüleim soha nem tanítottak engem a Bibliára, egy ateista családból származom. És én úgy gondoltam a magam ateista fejével, hogy hát ez biztos a katolikus egyháznak a liturgia könyve, amiből olvassa a papa a szentleckéket, meg ezeket a dolgokat, meg vezeti a misét. És amikor 20 évesen először a kezembe került a Biblia, és elkezdtem olvasni, akkor arra jöttem rá, hogy ez a könyv, ez nekem szól. Hogy ez a könyv, szoktam mondani, ez csak kívülről fekete, de hogyha kinyitjuk, akkor világos. Kívülről fekete, belülről meg világos. Az életnek a világosságát adja. És ott voltam 20 éves fiatalként, félig meddig alkoholistaként, félig meddig egy tönkrement emberként, és ott volt előttem az Isten igéje, és elkezdtem olvasni, és legnagyobb döbbenetemre értettem, hogy miről szól. Hogy személyesen nekem szólt belőle Isten. És ezzel a lelkesedéssel egész fejezeteket elkezdtem kívülről megtanulni, és amikor a határőrségnél szolgáltam, akkor minden éjszaka 8 órát kint voltam őrségbe, vittem magammal a fejemben, meg a szívemben ezeket az igéket, és gondolkodtam róluk. És ez a mai napig így van, hogy megjegyzek igeverseket, és azokról gondolkodom. Miért mondtam ezt el? Azért, mert hiszem, hogy a Szentlélek élővé tudja tenni a hold betűt. A Szentlélek élővé tudja tenni, Isten szerelmes levelévé tudja tenni számunkra azt, amit tudósok próbálnak boncolgatni. Hívő meg ateista tudósok is.
és valahogy nem nyílik meg nekik. De az egyszerű gyermeki hitre pedig megnyílik az Isten igéje. És ahogy olvasod, bejut a szívedbe, bejut az elmédbe, és megváltoztat téged. Megváltoztatja a gondolkodásmódodat, megváltoztatja az értékrendedet, átmossa, nagyon pozitív értelemben, átmossa az agyunkat, a gondolkodásunkat. És biblikussá teszi a gondolkodásunkat. És amikor bármilyen helyzetben vagyunk, akkor ez az ismeret, ez a bibliai ismeret tud segíteni nekünk. Bármilyen helyzetbe kerül az életünk, akkor az Úr az igény keresztül, Szentlélek az igény keresztül tud hozzánk szólni. És az előbb mondtam, hogy ez a küzdőtér, az elme az a küzdőtér. És van a Korintus levélben, tehát a 2. Korintusban egy olyan rész, hogy lerombolunk magaslatokat az elmében, amik Isten ismeret ellen emeltettek. Igen, az elmében vannak magaslatok. Az elmében vannak olyan gondolati magaslatok, amik az Isten ismerete ellen emeltettek. A te elmédben is, meg az én elmémben is. És amikor olvassuk a Bibliát, akkor ezeket romboljuk le. És ez egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom, hogy kell, hogy a Bibliának az értékrendjét a magunkévá tegyük, és engedelmeskedjünk neki. És kutassuk. Én hiszem azt, hogy az élet minden területére a Bibliában van üzenet. Hogy nincs olyan terület az életedben, amire az igen ne tudna valamilyen bölcs tanácsot adni. És igazából az Úrral való időnk az erről kell, hogy szóljon. És akkor röviden összefoglalnám azt, amiről szó volt ezen a mai alkalmon. A keresztény élet egy nagyon magas mérce, amit régi természettel, ótermészettel nem vagyunk képesek megugrani. Ehhez újjá kell születni, ehhez kellenek azok a mennyei források, az a dinamizmus, ami az újjászületésben jön el az ember életébe. Amikor Jézus befogadjuk a szívünkbe, akkor kapjuk meg ezt a szükséges erőt, a Szentléleknek az erejét. De itt se könnyű, szükségünk van arra, hogy naponta halálba adjuk a testünket. Szükségünk van arra, hogy naponta odaszálljuk a testünket arra, hogy Istennek kedves áldozatok lehessünk. És ez azt jelenti, hogy odafekszünk, odaállunk, vállaljuk a közösséget az Úrral, és itt tudunk szembeszállni azzal a párhuzamos világgal, azzal a minket körülvevő világgal, ami megpróbál magához igazítani bennünket, keresztényként is. És ezzel ellen pedig úgy tudunk küzdeni, hogy naponta az Úrral, a csendességünkben elővesszük a Bibliát, és engedjük, hogy az elménk megújuljon. És itt azzal fejezi be Pál apostol, hogy megítélhessétek, hogy mi az Istennek az akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Pénteken pont egy házi csoportban ez volt a téma, az Istennek az akarata. Bár, ha lenne még egy plusz óránk, akkor nagyon szívesen beszélnék erről is, de most talán csak annyit, hogy az Isten akarata megértése nagyon fontos az életünkben. Azt is lehet mondani, hogy az Isten akarata a jövőnk. Hogy az valósuljon meg az életünkben, amit Isten akar. És itt Pál apostol azt mondja, hogy ha tanulmányozzuk az Isten igéjét, ha megértjük az Úr igéjét, akkor meg tudjuk ítélni egy-egy dologról, hogy ez most az Úrtól van, vagy nem az Úrtól van. Nagyon fontos. Ahhoz, hogy Isten előtt kedves legyen az életünk, ezt tudnunk kell, hogy mi az, ami az ő akarata. Szeretnék most imádkozni még így befejezésről. Drága mennyei atyám, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztus nevében azt az életet, amit Jézusban elhoztál számunkra. Köszönjük a keresztnek a dicsőségét, köszönjük a keresztnek a győzelmét,
Uram, hogy ott a kereszten megerőtlenedett a bűnnek a teste, hogy ne szolgáljunk többé a bűnnek, hogy ne szolgáljunk annak a világnak, amiből jöttünk, amiben mi is beleszülettünk annak idején. Hogy ne szolgáljunk a testnek, a szemeknek, ne szolgáljunk az élet kérkedésének, hanem hogy oda tudjuk szánni az életünket a te életedre. Jézus, köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy megtetted a Golgotának a győzelmét. És köszönjük, hogy veled élhetjük az életünket. És imádkozom, Uram, azért, hogy áld meg mindnyájunkat, akik itt vagyunk most ebben a teremben. Uram, te ismered az életünket. Te ismered a küzdelmeinket, a harcainkat. Uram, te látod, hogy mikkel küzdünk most jelen pillanatban is. Arra kérlek, hogy adj erőt a kitartáshoz, és adj erőt a továbbmenetelhez, adj erőt, Uram, a felálláshoz, és a győzelemhez. Köszönjük, hogy a te igéd bennünk lehet, és köszönjük, Uram, hogy ezáltal az ige által győzedelmeskedhetünk a világ felett, a saját testünk fölött. És Uram, szeretnénk ma is és újra elkötelezni magunkat te melletted. Szeretnénk odaállni te melléd. Szeretnénk oda feküdni a keresztre, Uram, melléd. És megvalljuk, hogy ez a világ nem a mi otthonunk. Valami jobbra vágyunk. És vágyjuk, Uram, azt a dicsőséget. És vágyjuk azt a szentséget, amit egyedül te tudsz nekünk megadni. És szerint köszönjük neked ezt, és áldjuk a nevedet örökkön örökké. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Az Úr Jézus áldja meg benneteket.